következő percekben a Győr új barát Ménfőcsanak, illetve a Szentes Felsőpárti Gyülekezet Szent Esti Isten tiszteleteiről fogunk beszélgetni. Az egyik gyülekezetben ez most indul, a másikban pedig már egy régi hagyomány, és szeretnénk a kettőt összevetni. Kezdjük azzal, hogy egy gyülekezet miért vág bele egy ilyen hagyomány megteremtésébe. Bella Pétert kérdezem, Győr új barát Ménfőcsanak gyülekezet lelkészét, hogy hogyan döntötték azt el, hogy elindítanak egy éjféli vagy esti istentiszteletet, majd mondja el, hogy hány órakor kezdődik majd Szenteste ez az istentisztelet, és hogy született meg ez a vágy vagy elhatározás a gyülekezetben?
Már régóta szerettünk volna ilyen istentiszteletet, viszont eddig nem volt rá lehetőségünk. Mi gyülekezetünk egy 10 éves gyülekezet plántálás eredménye, és az elmúlt évben épült fel a gyülekezeti központunk, aminek része a templom is. Eddig mindig kölcsönhelységekben voltunk, művelődési házban, egyéb helyeken, ahol nem tudtunk volna, ha akartunk volna sem este istentiszteletet tartani. Most viszont már lehet. Ez volt az első, hogy végre neki tudunk állni. De hogy honnan volt az indítatás, ez két oldalról. Az egyik az, hogy 2010 körül itt az egyik szomszéd gyülekezetben, a Győr-Szabadhelyi gyülekezetben, ahol korábban szolgáltam is, elindult egy ilyen 11 órás kísérletképpen, hogy egy alkalom legyen, mert többen szerették volna, és nagyon-nagyon jó volt. Többen tőlünk is átjártak erre az alkalomra. Ez az egyik oldal, a másik pedig a vegyes családoknál az éjféli mise egy nagyon szeretett alkalom, tehát az egésznek a hangulata, az, hogy este van, hogy sötét van, hogy bensőséges. Gyakorlatilag ez a két dolog, tehát egyfelől a példák, amiket máshonnan láttunk, másfelől pedig a más egyházbéli hagyományok pozitív kihatásai, ezek nyitottak, hogy most vágjunk bele. És még egy gyakorlati része is van nálunk egyébként 4 órakor van a Szentesti istentisztelet, és ez már nagyon régóta a leglátogatottabb istentiszteletünk. Mivel beköltözött főleg a gyülekezeti tagság, ezért sokszor karácsonykor vagy húsvétkor nincsenek is annyira sokan, mint mondjuk virágvasárnap vagy Szenteste. És a Covid-ra való tekintettel még gyakorlatilag is jól jön, hogyha 4 órakor is, meg 10 órakor is van egy istentisztelet, mert megosztik a gyülekezeti templom látogatás erre a napra. Most ez nem ez volt a fő indok, de ilyen szempontból is jól jön ez most.
Milyen összetett egy ilyen döntés? Nézzünk akkor egy régebbi példát, Szentes Felsőpárti gyülekezet, Gilice Andrásné, amikor önök oda kerültek a gyülekezetbe férjével, akkor már volt ez a szokás, vagy önök indították?
Ez már megvolt, mert az 1970-es évek elején hasonló elgondolásból, mint amit most itt hallottunk, hogy vegyes házasságok, apusom úgy látta, hogy nagyon sok reformátusnak igénye van arra, hogy Szenteste a családjával együtt egy ilyen helyen legyen. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy ismerjük a társadalmi körülményeket, hogy nagyon sokan féltek templomba járni, de valahol szükségük volt az Istennel való kapcsolat nem 100%-os megszakítására, még ha otthon talán imádkozott is, de hogy a templomba is elmenjen. És akkor az éjféli istentiszteleteken olyan sokan voltak, hogy ott egy kicsit el lehetett bújni. Tehát, hogy nem figyeltek annyira fel rájuk. Ott csomó olyan ember jelent meg, akik máskor nem jártak istentiszteletre, és apusom azt mondta, hogy hát akkor ne a katolikus templomba menjenek, hanem mi is adjunk nekik lehetőséget, és akkor feltehetően jönni fognak olyanok is, akik máskor nem. És igaza volt, és 50 év folyamatossága igazolja, hogy erre szükség van. Tavaly sajnos nem tartottuk meg, akkor nálunk a Covid miatt nagyon komoly korlátozások voltak, és azt mondtuk, hogy jó, ha online istentiszteleteket megnézik. Mi is egy kicsit fáradtak voltunk, de az idén, amikor feltettem a kérdést, hogy legyen-e éjféli istentisztelet, akkor a fiatalok voltak leginkább megdöbbenve, hogy mert úgy tetszett gondolni, hogy most már nem lesz. De a mi gyülekezeti tagjaink inkább segíteni jönnek, és nagyon sok a külsősünk volt.
Mekkora a Covid előttre, mondom a kérdést, mekkora a látogatottsága ennek az istentiszteletnek, ha összeveti mondjuk a karácsony első napi délelőtti istentisztelettel, meg mondjuk egy bármelyik évközi vasárnap istentiszteletének látogatottságával?
Érdekes az arány, ugye akik az éjféli istentiszteletre jönnek, azok túlnyomó részt nem jönnek másnap a 9 órás istentiszteletre, korábban, tehát a legnagyobb létszámú a rendszerváltás körül volt. Akkor annyira sokan voltak, álltak a padok mögött, tehát hogy nem fértünk el. Igaz, hogy 700 férőhelyes a templomunk, de a karszatra nem szoktak felmenni az emberek. Most a Covid előtt egy 100-120 fő volt. Az első napi istentiszteleten 70-en szoktak lenni.
Tehát akkor ez a karácsonyi ünnepkör leglátogatottabb istentiszteleti alkalma.
Igen.
Bella Pétert kérdezem, hogy mi a reménye? Most ugye az első istentisztelet előtt beszélgetünk. Mennyi emberre számít majd szenteste éjszakáján?
Igen, nálunk annyiban más a helyzet, hogy egy fiatal gyülekezetről van szó, még nem, nincsenek meg ezek az arányok, mint mondjuk egy régóta működő gyülekezetről, vagy ahol az adott településen sok olyan gyülekezeti tag van, akik ünnepekkor járnak. Tehát nálunk alapvetően a gyülekezethez tartozóknak a nagy része, az még azért templomba jár, tehát megjelenik vasárnapokon, és így nincs olyan nagy ugrás. Tehát még mondjuk egy átlagos istentiszteleten van 50-60 ember, eddig az 24-i délután istentiszteleten, ott szoktunk olyan 120-al lenni, tehát hogy olyan dupla. Viszont nem tudom, hogy most mi lesz. Szerintem, és ez csak elképzelés, de kívülről nem nagyon fog megszólítani embereket, viszont az látszott, amikor kihirdettem, meg utána kérdeztem, hogy ki fog jönni, kinek mi a véleménye, akkor alapvetően azok az emberek mozdultak meg, akik a gyülekezetnek amúgy is a törzs tagjai, és nagyon örültek. Rengeteg fiatalabb családból jött pozitív visszajelzés, hogy ez jó lesz. Tehát én úgy vagyok vele, hogy szerintem olyan 60-40%-ban fog megoszlani az a egyisten tiszteleti létszám, és aztán kíváncsi vagyok, hogy az esti alkalom maga fog-e megszólítani olyan embereket, akik így gyülekezeten kívülről jönnek. Még annyi reményem van, hogy a gyülekezeti tagságnak a perifériájáról fog behívni. Tehát olyan embereket, akik tényleg ritkán szoktak jönni, hogy ez az esti alkalom megszólítja őket. De kíváncsi vagyok, tehát inkább a kíváncsiság van bennem. Mindenképpen pozitív volt a visszajelzés, és ami nagyon tetszett, és örültem, hogy többen jelentkeztek segíteni is. Tehát, hogy ezt csináljuk meg, ez olyan izgalmas. És amivel még játszani szeretnénk, azok a liturgiák. Tehát, hogy a délutáni a hagyományos liturgia lesz, addig a 10 órás, ott egy más jellegű istentiszteleti rendet szeretnénk, egy csendesebb, egy bensőségesebb alkalmat, amit még most gondolunk ki, hogy hogyan legyen. Hogy inkább az izgalom meg a kíváncsiság van bennem is, hogy mi lesz.
Ezek szerint akkor szenteste este 10-kor van ez az istentisztelet?
Igen, nekünk 10 órakor, és azért ez is a szomszéd gyülekezeteknek a tapasztalat alapján, hogy pont a vegyes házasságokra gondolva, hogy ha ki akar, együtt elmehet még utána az éjféli misére is.
Tehát akkor nem konkurencia az évféli misének, hanem inkább egy ilyen kiegészítő lehetőség, és akkor tényleg egy vegyes házasságból akár egy ilyen maratoni esti liturgiai alkalom is lehet, hogy akkor egyik templomból a másikból.
Ugye itt azért a szociológiai háttér is fontos, hogy Dunántúlon vagyunk, és azért a tiszta református házasságok száma azért kevesebb jóval, mint a vegyes, és nem akarunk ebben nehezíteni. Főleg úgy, hogy nagyon sok olyan család van, aki hol ide jár, hol oda, tehát hogy hozzánk is eljönnek a katolikus házasfelek, tehát ezért figyeltünk erre. Nem az óra számít, úgyhogy így nálunk ez.
Mivel, hogy ez nem egy éjféli mise, ugye, hanem egy istentisztelet.
Hát így van, akár éjfélkor is lehetett volna, tehát nem ez a kérdés, meg az éjfélnek van egy nagyon jó hangulata, vagy önmagában mint izgalmas tud lenni, de tehát nem ez számít.
Gilice Andrásnét kérdezem, hogy szentesen a felsőpárti gyülekezetben milyen liturgiát használnak ezen az éjféli istentiszteleten, illetve hogyan néz ki ez az istentisztelet? Tehát itt van-e mondjuk gyerekműsor, vagy ez inkább önöknél is egy ilyen csendesebb istentisztelet? Hogyan néz ez ki?
Mi 12-kor kezdjük, és nagyon egyszerű liturgiával dolgozunk, pontosan azért, hogy ne legyen túlságosan sok idegen elem azoknak, akik nincsenek hozzászokva, akik pedig amúgy is járnak istentiszteletre, nekik pedig nem probléma, hogyha elhagyjuk mondjuk a lekciót, mert csak egy textus van. Vagy próbálgattuk többféle verzióval, volt, amikor az ifisek felosztották egymás között, és felolvastak egy perikópát, és utána egy odaillő ének volt. És nagyon-nagyon rövid igemagyarázat van, Mostanában nem az ifjúság szolgálnak, hanem van két ifjúsági ének, amit valakik általában előadnak. Most pillanatnyilag nincsen zenekarunk, korábban ők szolgáltak, és maximum egy vers. Az is rövid és lényegre törő. Ami nálunk nagyon meghitté teszi ezt az egész alkalmat, az az, hogy a csendesét elénekeljük a végén, de úgy, hogy bekapcsoljuk a villanyt, és négyes kap mindenki, amikor bejön, és a lelkészek elindulunk, és meggyújtjuk. A bedlelmi lángot a cserkészekkel mindig elhoztuk, és annak a lángjából meggyújtottunk egy gyertyát, és aztán azzal a gyertyával végigjárjuk a padsorokat, és az első embernek meggyújtjuk a négyesét, és áldott karácsonyt kívánunk, és ők sorba egymás felé fordulnak, és meggyújtják a másiknak a négyesét, és közben az orgona csendesen játsza a csendesét. Amikor mindenkinek ég már a négyese, akkor kimegyünk előre az urasztalához, és akkor elénekeljük együtt a gyülekezettel. Azt elfelejtettem mondani, hogy amikor bejönnek, akkor adunk nekik csendesei szöveget. Mert ez ugye nincs az énekeskönyvünkbe is, és hogy mindenki tudja a szövegét énekelni. Volt, amikor kivetítettük, de nem jó. Annyira meghitt, annyira más a hangulata, hogyha ebben a gyertyafényes pillanatban énekeljük, az teljesen más. Szoktunk egy pici szünetet hagyni, amikor az éneknek vége. Nem kapcsoljuk fel a villanyt, hanem ebben a csendben lehet hálát adni, és lehet kérni Istentől, azaz önálló imádsága lehet a jelenlevőknek, és van, amikor könnyes szemmel jönnek ki az emberek.
Bella Péter, mit szól ehhez a szentesi hagyományhoz, és gondolkodnak-e valami hasonlóban, amit úgy bevezetnének a saját gyülekezetükben? Most gondolok itt a fény sötéttel való játékra, vagy a gyertyafényre, vagy valamilyen szokás kialakításán?
Nagyon jó volt hallgatni, és például pont ez a mécseses rész, ez kifejezetten tetszik, úgyhogy ha nincs levélve, akkor szívesen. Ha nem is most, de egy ilyen irányba elindulunk. Egyébként nagyon hasonló az elgondolás. Mi is fogunk olyan énekeket hozni, amik nem tartoznak a vagy az ismertebb énekek közé, vagy egyáltalán az énekeskönyvben nincs ott. Vagy pont fordítva, mint a csendesé is, hogy általában ismerik az emberek, de nem feltétlenül templomi környezetben szoktuk énekelni. Meg van egy gyakorlati rész, hogy nem lesz ezen az alkalmon kántorunk, és akkor ezt már ki is használjuk, hogy olyan énekek felé elmenni, amik kifejezetten jól szólnak hangszer nélkül. Ezeken mi is gondolkodunk, most még ez is kiforróban van, még most találjuk ki, hogy milyen énekek legyenek. Viszont amit megtartunk, és ez az első istentisztelet óta szenteste hagyománk, tehát a 4 órás istentiszteleteken is, egyfelől nálunk ez úrvacsorás. A második év óta, amikor ugye az első évben láttuk, hogy itt vagyunk a legtöbben együtt, ugye a második évben már úrvacsora is volt, és ezt megtartjuk az esti istentiszteletre is. Még akkor is, hogyha mi is egy rövidebb liturgiával készülünk, viszont van egy szokásunk, ez pedig az, hogy ilyenkor mindenki kap egy áldást. A Varga Gyöngyinek az áldás könyvéből írtam ki rengeteget, így ilyen kis cetlikre, és ez minden évben ez kerül elő, és amikor a gyülekező tagok lépnek ki a templomból, akkor egyenként vagy családosan szoktam egyet felolvasni, és áldásként átadni a gyülekező tagoknak, családoknak, és ezt az estén is megtartjuk, mert sőt már várják is az emberek, hogy a karácsonyi áldás az van, akinél bekerül a fa alá is, meg így egymásnak is el szokták mondani még a családtagoknak, úgyhogy ezt megtartjuk.
És akkor jól értem? Okay. Azt mondja, hogy 24-én a délutáni vagy kora esti, most próbálok a szavakkal úgy játszani, hogy mindenki értsen, hogy jól értsük, hogy miről beszélünk. Tehát a 24-e délutánin van úrvacsora, ezt jól értem?
Igen, de az este is lesz.
Tehát este is lesz.
Mind a két alkalom lesz.
Köszönöm a pontosítást. Ezt én magamnak is felírtam kérdésnek, hogy olyan úrvacsora kell-e, hogy legyen, úgyhogy köszönöm, hogy szóba hozta. Gilic Andrásnél kérdezem, hogy szentesen gondolkodtak ebben, vagy gondolkodnak, vagy mit gondol erről, hogy lenne helye úrvacsorának az éjszakai esti istentiszteleten?
Nem. Nem gondolkodtunk benne, mert annyira vegyes az összetétel, hogy én sokszor látom, amikor csak úgy vendégek jönnek az istentiszteletre, és úrvacsorás istentisztelet van, hogy elbizonytalanodnak, hogy most ki jöhet, nem jöhet ki, hogy van ő előkészülve, és nem minden egyes alkalommal mondjuk el, hogy ki az, aki jöhetnek, hogy hogyan kellett volna előkészülnie. Tehát, hogy nem mindig van arra lehetőség, hogy ezeket az alapvető tanításokat átismételjük. Nekünk ez eszünkbe sem jutott, pedig biztos, hogy nagyon-nagyon felmerül lehet.
Igen, és itt azért látszik, hogy tényleg mekkora különbségek van a gyülekezetek között, és hogy mennyire más. Tehát, hogy nálunk meg tényleg a Szenteste az, amikor a leginkább együtt vagyunk, mert 25-én már sokan utaznak el azokra a területekre, ahonnan származ. Uh-huh. És hogy gyakorlatilag 24-én van együtt a gyülekezet, a leginkább, a legtöbben a gyülekezet tagsága is, és hogy ezért döntöttünk úgy, hogy akkor mindenképpen legyen úrvacsora, hogy tudjunk együtt úrvacsorázni, hiszen a gyülekezeti tagokkal találkozunk. De ez teljesen más alaphelyzet, mint mondjuk a Szentesi. Úgyhogy ezért is izgalmas, hogy gyülekezetenként érdemes a saját kontextusával például az úrvacsorát is megvizsgálni. Ez teljesen más a helyzetünk.
Igen, és például az is, hogy mi nem tudunk délutáni istentiszteletet tartani Szenteste előtt, mert hogy olyan sokan úgy dolgoznak, hogy még akár délig. És akkor a családot is el kellene látni, fel kellene készülni, nem tudnak annyi felszakadni. És én azt mondtam, hogy rendben van, akkor teremtsünk alkalmat arra, hogy előtte a gyerekekkel van egy meghitt karácsonyi készülődésünk és beszélgetésünk, és jöjjenek el első nap az istentiszteletre. És ezzel szemben nagyon sokan a gyerekeikkel jönnek az éjféli istentiszteletre.
Bella Péter említett, hogy jól fogadta a gyülekezet ezt az ötletet, hogy legyen akkor este 10-kor istentisztelet, de volt-e esetleg kívülről olyan, hogy megjegyzést kapott ön vagy a gyülekezet valamelyik tagja, hogy hát ezt miért csinálják, ez egy katolikus szokás, mi szükség van erre? Illetve Szentesen is kérdezem, hogy oké, 50 éve van ez a szokás a gyülekezetben, de ott volt-e ilyen, vagy kap esetleg tiszteletes asszony ilyen megjegyzést, hogy hát én azért nem jövök, mert hát ez ilyen katolikus szokás.
Nálunk nem volt semmi negatív, bár fel voltam készülve rá. Annak idején, amikor Szabadhegyen ezt elindították, vagy hát abban, hogy én is segítettem, ott akkor előkerültek régi iratok, nem az a győri gyülekezetből, hanem Dunántúról, hogy pár száz évvel ezelőtt valamelyik nagy dunántúli gyülekezetben volt éjféli könyörgés, így is hívták. Tehát, hogy még akár lehet ezt mondani, hogy régen is voltak ehhez hasonló istentiszteleteink, de nem is ez a lényeg, ezt inkább ilyen félig viccesen szoktuk egymásnak ezt mondani, hogy ezzel lehet védekezni. Nem volt semmi, és tényleg azt tudom mondani, hogy alapvetően pozitív volt a visszhangja, akár a gyülekezet meghatározó, olyan tagjaitól, akik aktívak is és szolgálók, és olyanoktól is, akik csak ritkábban jönnek.
Viszontosan nem volt ezzel kapcsolatban. Egyetlen egy alkalommal volt, amikor kellett róla beszélgetni, az pedig mondtam, hogy többféle próbálkozásunk volt. Az ifjúsági gyülekezet nagyon szeretett volna több területen is szolgálni, és azt vállalták, hogy ez pedig a rendszerváltás körül volt, emlékszem rá, hogy a romániai forradalom akkor karácsonykor volt, és a fiatalok úgy álltak az éjféli istentiszteleten imádkozni, hogy mindenki egy-egy témakört vállalt fel. Volt, aki a családokért imádkozott, volt, aki a békéért, és így tovább, és akkor volt valaki, aki a gyülekezetből megjegyezte, hogy nem ezért adták az életüket a reformátorok, hogy mi meg visszatérjünk katolikusnak, és nem értettem, hogy miről beszél. És kiderült, hogy ugye a katolikusoknál van ilyen, hogy laikusok imádkoznak a misén, és hogy mi ezt ne csináljuk. Én meg azt kérdeztem, hogy melyik imádsággal nem értett egyet. Aztán kiderült, hogy hát ezzel nincsen baj, csak a kerettel. Mondtam, hogy hát ennél meg szabadabbak vagyunk. Igazából az éjféli istentisztelettel nem volt probléma.
Kíváncsi vagyok, hogy lelkipásztorként hogyan készülnek ezekre az alkalmakra. Ugye az a Szentesi példából kiderült, hogy ez egy nagyon látogatott alkalom a többihez képest is. Tehát az a kérdésem, hogy van-e ilyenkor a lelkészben egy ilyen fokozott érzés, hogy na most még több emberhez szólhatok, hogy vajon milyen igét vegyek elő, vajon mi legyen az üzenet, mi legyen a mondani való, az egy mondat, amit lehet, hogy egy év múlva lesz lehetőségem csak újra elmondani ezeknek az embereknek, és aztán majd Bella Pétert is kérem, hogy mondja, hogy ő hogy készül erre az első alkalomra, de akkor először Gilica Andrásné, ön hogy készül?
Igen, én nagyon-nagyon sokat gondolkozok rajta, és nagyon figyelem azt, hogy mi van a környezetemben, hogy a világi dolgokra tudjak reagálni, de ne úgy, hogy bántsam az embereket, hanem hogy onnan tekintetüket, a gondolatukat, az életformájukat közelebb vigyem Krisztushoz. Most nagyon azt foglalkoztat, hogy a külsőségek. Nem esik jól, hogy állandóan a Facebookon feljönnek azok a nem is reklámok, hanem kérések, hogy ti hogyan csináljátok a dekorációt a lakásotokba, milyen fényt vesztek, milyen, mit csináltok, milyen, de, és nem arról, hogy belsőleg hogyan készülünk. Hogy a világ az tele van ilyenekkel, hogy készülünk karácsonyra, mert vásárlási lehetőségek vannak, kedvezmények, még a világ is csinál adományozást, gyertyagyújtás van a város főterén, meg karácsonyi dalok vannak a bevásárlóközpontban, viszont az embereknek annyira magányosak, és ezt pont ma egy üzletben tapasztaltam meg, hogy előttem egy idős néni a pénztárossal legalább 3 percig beszélgetett az unokáiról, meg a családjáról, mert rettentően egyedül van, és nagyon messziről jönnek haza, és a pénztáros nézett rám, hogy most mit csináljon, mondtam, hogy hagyja, mondja el. Tehát, hogy miközben nagyon szépen dekoráljuk a karácsonyban, belülről nagyon kevesen élik meg az igazi karácsonyt, és itt rá kellene mutatnunk arra, hogy az a Krisztus, akinek szívesen elmegyünk a jászolt bölcsőjéhez, ő velünk van minden nap a világ végezetéig, és nekünk többet kellene törődni, lehet vele törődni, mert ő törődik velünk. És valahogy ezt kellene egy kicsit népszerűbbé tenni, hogy ne azt gondolják, hogy az teher, hogy Isten tiszteletre járni rendszeresen, meg szolgálni, hanem ez egy nagy lehetőség. És hogy a gyülekezettel is erről beszélgetünk, hogy olyan jó, hogyha sikerül nekik felmutatni azt, hogy nekik ez öröm, ők szívesen csinálják, mert hálásak.
Bella Péter, hogy készül a Szent Esti, a 10 órai alkalomra?
Annyiban egyszerűbb a helyzetem bizonyos tekintetben, hogy a 10 órás istentiszteletnek csak a liturgiai részét gondolom most át, meg abban vagyok, mert az igehirdetést azt a feleségem fogja végezni 10 óráson, és a délután 4-kor fogok én prédikálni. Ez most így alakult, meg így beszéltük meg. Úgyhogy ennyiben, tehát ott már inkább az úrvacsora, a liturgia és maga az fogja le, hogy a formai rész lehető legjobb legyen, a prédikáció terhét azt átadtam, legalábbis az esti alkalomra a feleségemnek. Viszont önmagában összekapcsolnám, hogy a két istentiszteletet, meg alapvetően a szentesti igehirdetés, hogy nekem az elmúlt években kialakult az szinte magától, hogy ugye az adventi időszak a karácsonyig az egy lelkipásztor számára azért egy elég erős ilyen tartalomgyártó időszak, mert a gyertyagyújtásoktól elkezdve az iskolai állítatokon át rengetegszer kell készülni, mondani valami újat, és nagyon sokszor én magamon azt éreztem, hogy karácsonyra fáradok el, és merülök ki. És jó pár éve már a szentesti ígérdetés abban különbözik a többitől, nem is formai dolgokban, hanem azt megelőző napokban próbálok én magam, saját magamnak valami üzenetet találni, kifejezetten a csendességemben, amikor nem azon gondolkodok, hogy mire van szükség most a gyülekezetnek, hogy szólítsa meg ezt az igét, hogy hozzam be, nem is a gyülekezet szerűségén, hanem magam számára, és amikor ez megvan, szentesti istentiszteleteken általában ezt az igét hozom. Úgyhogy jóval személyesebb szokott lenni, akár a hangvétel, akár a tartalom, mint más igehirdetések, mint valami 25-i karácsonyi istentisztelet, ami egy klasszikus ünnepi igehirdetés, amit természetesen az is akkor működik, hogyha megszólít engem. Inkább a hangsúlyokról van szó, hogy már sokkal inkább gondolkodok azon, hogy kik fognak eljönni, milyen a gyülekezet összetétele, és hogy milyen üzenetet adjak át. Ebben az évben is úgy készülök, hogy a szentesti ige az, ami különösen is megszólít engem. Tehát, hogy ebből hogyan tudok másoknak továbbadni.
Mi lesz ez az ige, esetleg elárulja a hallgatóinknak?
Igen, a Lukács evangéliumából most az egy mondat mozgolódik bennem, hogy hirdetek nektek nagy örömet, ami az egész nép öröme lesz. Úgyhogy, ha minden igaz, akkor ez lesz, amit most egy kicsit jobban kibontok. Magam felé is, és aztán a gyülekezet felé is.
Ha így előre tekintenek, akkor el tudják-e képzelni, hogy valaha egy ilyen szentesti különleges pillanatban a templomukban ne csak reformátusok legyenek, hanem ez egy ökumenikus alkalom legyen, vagy hogy önök meghívja mondjuk az adott település katolikus lelkipásztora az éjféli misére, és ott tartanak egy ökumenikus alkalmat, és hogy az adott településnek, városnak a keresztény közössége együtt ünnepli Jézus születését. Mennyire? Tehát egyrészt mit gondolnak erről, meg egyáltalán elképzelhető-e önök szerint valamilyen időtávon belül?
Én nem. És ez nem azért, mert hogy nem ökumenikusan gondolkodok, itt nagyon erősek az ökumenikus kapcsolatok, tehát erősek az ökumenikus kapcsolatok, nagyon sokat segítjük is egymást, viszont úgy látom, hogy annyira fontos a katolikus gyülekezet számára az éjféli mise, a saját istentiszteletük, hogy ez az ő saját ünnepük. Tehát én inkább mondjuk egy advent negyedik vasárnapi közös istentiszteletet tudnék elgondolni. És nem azért, mert nem szeretjük egymást, vagy nincs közösség, de hogy nem, csak a saját ünnepi rendünkben, meg az ő saját ünnepi rendükben nem nagyon látom a meccéspontot. Úgyhogy inkább advent felé, vagy akár egy másik karácsonyi időpontot. Akár el tudok képzelni egy szabadtéri, mondjuk 25-ei délutáni istentiszteletet, most csak úgy hasra csaptam, de a Szenteste az a gyülekezeté. Tehát kicsit így látom itt magunk körül.
Szentesen, Girici Andrásnál?
Egyet értek. Én arra gondoltam, hogy az evangélikusokkal könnyebben el tudom képzelni, hogy együtt töltanánk. A katolikusok nálunk Betlehemest adnak elő minden karácsonykor. Szoktunk közös alkalmat tartani, amikor a cserkészek a betlehemi lángot átadják, akkor a katolikus diákok a betlehemeseket elhozzák hozzánk, és ugyanúgy előadják, de az éjféli istentiszteletén is nehezen képzelem el. Lehet, hogy egy új generáció ezt meg tudja majd tenni, és adja Isten, hogy tényleg tudjanak így együtt lenni annál az Úrnál, aki a közös megváltónk.